Elérte az Európai Unió energiapiacát a közel-keleti háború. A neheze sokak szerint még hátra van. Kína államilag koordinált zöld ugrást hajt végre, jelentős sikerrel. Átadták Kelet-Magyarország legnagyobb akkumulátoros energiatárolóját Tiszaújvárosban. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az orosz-ukrán háború és az Irán elleni izraeli-amerikai támadás komoly kihívások elé állította az Európai Uniót, amely egyszerre szeretne olcsó, megbízható és zöld energiát. Európát azonban mégsem érte váratlanul a most kialakult helyzet. A részletek Várkonyi Gyulától.
A gázára csaknem 70, az olajé pedig 60%-kal emelkedett az Európai Unióban a közel-keleti konfliktus kezdete óta. A válság első 30 napja már 14 milliárd euróval növelte az unió fosszilis energiaimportjának költségeit, közölte kedden Dan Jørgensen energiaügyekért felelős uniós biztos. Gálik Zoltánt a Corvinus Egyetem egyetemi docensét hallják.
Az Európai Uniónak az energiapolitikája az már nem csak egy válságkezelési politika terület, hanem egy versenyképességi és biztonságpolitikai kérdés is egyszerre, ahol a geopolitikai szerepe az Európai Uniónak jelentősen felértékelődött. Fontos, hogy egyszerre legyen olcsó az energia, egyszerre legyen biztonságos az ellátás, és közben valósuljanak azok a célok, amiket az Európai Unió immáron 15 éve fontosnak tart. A zöld átmenet, a különböző szennyező energiapolitikai tényezőknek a kiszűrése, mindeközben úgy, hogy versenyképes maradjon az Európai Unió, hiszen ez az egyik legfontosabb stratégiai célja most az új költségvetési időszakban is, és a következőben is az lesz. Ugye ebben a nagyon összetett helyzetben történik az orosz energiáról történő leválás, illetve az a két háború, ami a piacokat fölbojdítja, úgyhogy az Európai Uniónak egyszerre kell helyett állnia két helyen is most.
Az Európai Unió ugyanakkor korábban ennél nehezebb helyzeteket is sikerrel tudott menedzselni.
Volt most a pandémia miatt, illetve hát az ukrán háború miatt is egy nagyon negatív tapasztalata az Európai Uniónak, és ahogy a 2010-es években az akkori szuverén adósságválságnak a hatásait egy intézményes és költségvetési rendszerrel körbe tudta bástyázni, és próbálta azoknak a hatásait mérsékelni. Azt lehet mondani, hogy ez a két korábbi válság felkészítette bizonyos mértékben az Európai Uniót, hogy tompítsa ezeknek a kihívásoknak az élét, de hát ugye egy ilyen iráni típusú válság az egészen új kihívásokat teremtett, úgyhogy vannak intézményi, pénzügyi és stratégiai célok, amiket meg lehet valósítani, nem érte legalábbis annyira felkészületlenül az uniót ez a válság, mint korábban.
Az Európai Bizottság már koordinálja a gáztárolók feltöltésével és az olajellátás biztonságával kapcsolatos lépéseket. Jelenleg egy intézkedéscsomagon dolgoznak, amelynek célja, hogy segítse a tagállamokat, ugyanakkor hosszú távon is biztosítsa az uniós energiastratégia következetes megvalósítását.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Kína éppen zöld ugrást hajt végre, véli Szunomár Ágnes. A Budapesti Corvinus Egyetem docense és a KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa szerint mégsem tekinthet az Európai Unió minden szempontból követendő példaként a kelet-ázsiai modellre, mivel Kínát nem a piac, hanem az állam festi zöldre. A folyamatnak mégis van tanulsága az iparilag fejlett államok számára, mégpedig az, hogy központi segítség nélkül az átállás piaci alapon nem képzelhető el, mondta az Energiavilágnak nyilatkozva Szunomár Ágnes.
Amit Kína elkezdett, az alapvetően egy nagyon tudatosan szervezett iparpolitika, ami lehet, hogy nagyon egyszerű megoldásnak hangzik, de nyilván ehhez azt is tudni kell, hogy mekkora infrastruktúra, mekkora akarat áll Kínában egy iparpolitikai döntés mögött, tehát ott nem egyszerűen megszületik egy döntés, és majd lesz, ahogy lesz, hanem akkor annak a döntésnek minden területét kezdve az értéklánc legaljáról, tehát a nyersanyagoktól egészen a tervezésig, kutatásfejlesztésig, gyakorlatilag minden mögött ott van az állam, erősen támogat, a folyamatokat összefogja, a megfelelő szereplőket összeköti, és nem engedi el az iparágnak a kezét ezen a ponton sem, hanem gyakorlatilag gyakorlatilag még a tömegpiac kialakításában is szerepet játszik, vásárlási támogatásokkal, adókedvezményekkel, és persze infrastruktúra fejlesztéssel, ami ugyancsak nagyon fontos.
És hát ugye miközben folyamatosan növekedés, Európából nézve még most is irigylésre méltó, hiába nem kétszemjegyű, a közben Kína, illetve Peking azon dolgozik, hogy az olajfüggőséget csökkentse. Mit tesznek, illetve milyen lépéseket tesznek?
Ahogy említettem, ugye nem egyszerűen egy piac szabályozás történik, hanem aktívan létrehozzák azt a piacot. Például a napenergia, a szélenergia vagy az elektromos járműipar fejlesztése területén finanszírozóként, koordinátorként, piacépítőként jelennek meg, ami tehát egy közvetlen döntés arra vonatkozóan, hogy akkor most mi csökkentjük az olajigényt, hanem megteremtik annak a lehetőségét, hogy az olajigény csökkenni tudjon párhuzamosan azzal, hogy mondjuk a megújuló energia szerepe az növekszik, vagy hogy egyre többen választanak mondjuk elektromos autót a robbanó motoros gépkocsik helyett. Ezek mögött mind-mind ott van a kínai állam, és ennek nyilván az eredményei nem rögtön láthatóak, hiszen a 2000-es évek eleje óta dolgozik aktívan ez a bizonyos tudatos iparpolitika, azóta történik, hanem meg kellett várni, hogy a megfelelő folyamatok végbe menjenek, és tulajdonképpen most az elmúlt pár évben látjuk azt, hogy Kínának az olajigénye az folyamatosan csökken, mindez viszont gazdasági növekedéssel párhuzamosan történik, ahogy ezt az előbben is kihangsúlyoztam, ami meglehetősen újszerű, legalábbis gazdaságtörténeti értelemben.
És működik ez a zöldítés? Ez valóban az ipar, illetve a közlekedés zöldítése, zöldebbé tétele, vagy egy kicsit más út ez is, és máshol pedig jelentős problémák jelennek meg?
Alapvetően zöldítésnek hívjuk, sőt, én magam zöld nagyugrásnak is hívom ezt a folyamatot a saját kutatásaimban, de hát azért ez nem azt jelenti, hogy ez a modell minden tekintetben tökéletes, sőt, az sem, hogy ez a modell minden tekintetben zöld, ugyanis alapvetően még ha mondjuk az elektromos autó nem is bocsát ki széndioxidot, az elektromos autó előállítása az nagyon is energiaigényes, és azért ehhez nyilván tudni kell, hogy a kínai energiamix jelentős részét a mai napig is elsősorban szén adja. Tehát azért jóval árnyaltabb a kép annál, ami elsőre látszik. Tehát ez a zöld átmenet, ez valójában nem teljesen zöld színű, és semmiképp sem lineáris folyamat, hiszen a környezeti terhelést átalakítja, de azért teljes egészében nem számolja föl.
Mennyire nőtt meg, illetve mennyire jelentős Kínában a napenergia, szélenergia, vagy akár az elektromos jármű park nagysága, mérete? Mert hogy, mint ön is említette, ugye Kína az elmúlt években fokozta a szénkitermelést, emellett jelentős kőolajfelhasználó, és hát azt is tudjuk, hogy nem elsősorban a környezetvédelemre teszik a hangsúlyt. Xi Jinping elnök többször jelezte, hogy Kína több évtizedes lemaradásban van, és az a károsanyag kibocsátás, amit Kína most produkál, azt a nyugati országok abban a fejlődési fázisban, mint Kína, ők is ugyanezt tették. Szóval tulajdonképpen megindokolja azt, hogy Kínának miért ilyen magas a kibocsátása. De visszatérve az eredeti kérdésre, mit mutat ez a zöld iparág? Mennyire lett jelentős 2026-ra?
Nagyon jelentős lett, annak ellenére nyilván, hogy ahogy említettem, a szén továbbra is fontos szerepet játszik az energiamixben, de azért ennek a szerepe is csökkent mondjuk az elmúlt 15-20 évben valamelyest, és nyilván feljövőben van a napenergia szerepe, a szélenergia szerepe is Kínában, és közben az látszik, hogy nyilván, ha azt nézzük meg, hogy milyen módon növekszik az olajigény globálisan, és annak mekkora részéért felelős Kína, mondjuk a 2010-es években is, mondjuk egy-két évvel ezelőtt, akkor óriási különbség látszik, tehát az olaj szerepe valóban csökken, de ez azért még nem azt jelenti, hogy Kína tökéletesen átállt volna a megújuló energiaforrásoknak a használatára, távolról sem ez a helyzet. Ráadásul, ahogy már taltam rá, azért számos fronton továbbra is félig tökéletesnek tekinthető ez a modell legalábbis, tehát folyamatos korrekciókra van szükség, folyamatos fegyelmezői szerepet kell az államnak belátnia, akár az állami támogatások terén, akár egyéb piaci mechanizmusokban, tehát ez nem egy egyszeri beavatkozás, hanem ez egy folyamatos korrekciós folyamat a kínai állam részéről.
Kínában folyamatosan 5-10 éves, vagy akár hosszabb távú tervekről beszélnek. Mi most a 2030-ig meghatározandó cél, vagy akár a 2040-es, 2050-es cél, hogyha az ipar zöldítését, vagy a kibocsátás csökkentést nézzük?
Alapvetően ezek a célok mindig megjelennek. Ugye Kínában általában nagyon hangzatos célok születnek, és környezetvédelmet, a zöldítést, azt igyekeznek a retorika szintjén megjeleníteni, de azért, ha bármilyen stratégiai dokumentumot, kínai stratégiai dokumentumot megnézünk, azért azok javarészt inkább arról szólnak, hogyan tudják ezek a tevékenységek, ezek a tervek a kínai nagyságot erősíteni, tehát hogyan tud globálisan vezető szerepet betölteni a jövő kulcsiparágaiban Kína, ezt hogyan tudja szolgálni, például ez az iparpolitika. Tehát nem egyszerűen az a cél, hogy legyenek sikeres zöldiparágakban tevékenykedő vállalatok, és mondjuk csökkenjen az olajigény, és növekedjen a megújulóknak az aránya az energiamixben, hanem hogy ezek a vállalatok, ezek globálisan is jelentős szereplőkké váljanak, és nem csak a fejlődő világban, hanem adott esetben a fejlett világban is. Tehát alapvetően ez a geopolitikai, gazdaságpolitikai, geopolitikai dimenzió, ez is nagyon fontos a zöldiparágak fejlesztésének a szempontjából Kína kapcsán.
Vannak olyan jó gyakorlatok, vagy van olyan dolog ebből a rendszerből, ami Európa számára fontos és követendő lehet?
Hát egy olyan tanulság mindenképp van, hogy az állam aktív szerepvállalása nélkül ez a dolog nem tud megtörténni. Tehát legyen szó akár az iparpolitika újragondolásáról, a kereslet ösztönzéséről, például a töltőinfrastruktúrának a kialakításáról, ezek mind-mind olyan eszközök, amelyek Kínában bizonyítottan működtek, de állami háttérrel működtek. Tehát ezeknek a technológiáknak a terjedése, ez nem lehet pusztán piaci folyamat, ehhez biztos, hogy egy tudatosan szervezett iparpolitikai, tudatosan szervezett gazdasági átalakulás kell. Úgyhogy ha valaminek van üzenet értéke, akkor ennek biztos, hogy van, kell, és csak úgy lehet ezt a folyamatot elérni, hogyha az iparpolitika ebben jelentős szerepet játszik, úgy persze, hogy a túlzott állami torzításokat, a piaci versenynek a torzulását, vagy a támogatás függőséget elkerüljük, mert egyébként ezek a dolgok, ezek mind-mind felmerülnek Kínában időről időre ezeknek az iparpolitikai lépéseknek a farvizén.
Vagyis akkor Kínában azt mutatja az ábra, hogy önmagában a zöld technológia, a zöld ipar nem feltétlenül tartja el önmagát, hogyha nincs állami beavatkozás vagy állami segítség?
Egyértelmű. Tehát állami segítség és állami beavatkozás nélkül a zöld átállás gyakorlatilag elképzelhetetlen, és erre Kína az élő példa, illetve arra, hogy a zöld átállás az akkor tud igazán sikeres lenni, hogyha majd hogy nem egy elválaszthatatlanul szoros államvállalat kapcsolat jön létre ezen a területen. Ami nyilván kérdésessé teszi ennek a stratégiának az európai alkalmazhatóságát is. Tehát nem gondolom, hogy a kínai modell az egy-egyben másolható lenne Európában, de bizonyos elemeit legalábbis érdemes megfontolni annak érdekében, hogy a következő globális olajkeresletről szóló adathalmazban már adott esetben Európa is egy pozitív példa lehessen.
Van arról adat? Meg lehet azt becsülni, hogy Kína GDP-jének, vagy akár a költségvetésének mekkora részét mennyit fordít arra, hogy ezt az iparpolitikát, pontosabban az iparpolitikán belül a zöld átállást segítse?
Hát erről nekem konkrét adatom nincs, és azért lehet nagyon nehezen megbecsülni, mert a dolog nyilván nem áll meg azon hivatalos adatoknál, hogy mondjuk akár a CATL vagy a BYD annak idején mennyi támogatást kapott, mondjuk úgy kezdőlökésként. Erről egyébként vannak konkrét adatok, de egyrészt egy csomó közvetett támogatásban is részesültek ezek a vállalatok, másrészt egyetemek is részesültek támogatásban, milliónyi, megint csak hangzatos nevű programot és stratégiát hirdetett a kínai állam mögöttük hatalmas pénzösszegekkel, tehát nagyon nehéz lenne, és mindezt úgy, hogy nem csak az elektromos autóiparról, hanem napenergiáról, szélenergiáról is, és még számos egyéb formájáról a megújuló energiáknak beszélünk. Ezekbe iszonyatos pénzeket öltek Kínában, amelyeket nem is tudom, hogy lehetne összesíteni, mert annyira komplex módon finanszírozták ezt az átalakulást, hogy szerintem még megbecsülni is nehéz lenne.
Szunomár Ágnest, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét, a KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Átadták Kelet-Magyarország legnagyobb akkumulátoros energiatárolóját Tiszaújvárosban, a MOL Petrolkémia területén. A több mint 6,6 milliárd forintból megvalósult beruházással a MOL beléphet a MAVIR által működtetett rendszer szintű szolgáltatások piacára, mondta az Inforádiónak a MOL Petrolkémia vezérigazgatója. Császár Pétert Sipos Ildikó kérdezte.
Pontosan egy évvel ezelőtt jelentettük be, hogy a Tiszaújvárosban a MOL Petrolkémia területén egy 40 megawatt kapacitású villamosenergia tároló rendszert építünk. Egy év elteltével büszkén jelentettem, hogy a tervek megvalósultak, és pár hétre vagyunk a beüzemeléstől. Amit erről érdemes lehet tudni, hogy említettem is, 40 megawatt kapacitásról beszélünk. Ezt hallgatóknak lefordítva érthetőbb nyelve, ez nagyjából azt jelenti, hogy 7300 átlagos borsodi háztartásnak megfelelő villamos energiát tudunk letárolni és visszatölteni a hálózatra, ezzel biztosítva a régió áramellátását, valamint a MOL Petrol Kémia áramellátását. 6,6 milliárd forintból valósult meg a beruházásunk, amelyhez 2,7 milliárd forintnyi támogatást kaptunk a közigazgatás és területfejlesztési minisztérium koordinációján keresztül.
Mi egy ilyen beruházásnak a jelentősége?
Számunkra a jelentősége az három pillérben foglalható össze. Az első, és talán a legfontosabb az, hogy ez az egység, ez a berendezés része lesz a villamos energiaellátó rendszernek. Tehát abban az esetben, amikor túltermelés keletkezik az országos hálózaton, és ez bizony tipikus manapság, hiszen gombamódjára szaporodtak el a napelemes kapacitások, akkor tárolási üzemmódba kapcsol ez a tároló, kvázi mint egy akkumulátor, feltöltjük, és abban az esetben, amikor a nap már elkezd nem sütni és lemegy, és a fogyasztás pedig növekszik, mert az emberek hazaérnek a munkából, és nagyobb a fogyasztás a hálózaton, akkor az akkumulátoros rendszer biztosítja a szükséges plusz áramot. Ez az első pillér. És nagyon fontos, hogy ezért a kapacitásért, amit mi felajánlunk a MAVIR felé, ezért egy bevételkompenzációt kap a MOL Petrol Kémia. A második nagyon fontos, hogy azokban az esetekben, azokon a napokon, amikor a MAVIR nem kíván rendelkezni a kapacitás felett, akkor saját szakállunkra tudunk kereskedni és kihasználni a magyar villamosenergia piac napi árainak ingadozását, ami az elmúlt időszakban elég markánsan megemelkedett. 2020-as években ez a minimális, maximális árkülönbözet napon belül 100-120 euró per megawattóra volt, 2025-re ez ilyen 500-as nagyságrendet ért el. És a harmadik fontos szempont és jelentős számunkra az a vevői igények. Manapság megfogalmazódtak olyan új vevői és partneri igények, hogy az általunk gyártott termékek folyamán tudjuk-e demonstrálni azt, hogy a termelés teljes egészében megújuló energiaforrások villamos energia felhasználásával történt, és köszönhetően ennek a beruházásnak, valamint az emellett futó napelempark beruházásainknak ezeket a vevői igényeket ki fogjuk tudni elégíteni.
A MOL most a hazai napelem kapacitások hány százalékát képes tárolni, és milyen hosszú távú tervek vannak arra, hogy mondjuk bővítsék még tovább a tároló kapacitásokat?
Hogyha a MOL Petrol Kémiáról beszélünk, akkor ez a beruházás, ez durván a mai magyar kapacitás 10%-ával legyen értékes. Hogyha a MOL csoport teljes kapacitását nézzük, akkor az azért 30-40%, és a hosszú távú tervünk az, hogy 2030-ra 500 megawattórányi tárolórendszert tervezünk kiépíteni, hogy az országos cél is elég ambiciózus, úgyhogy nekünk az a célunk, hogy azt a részarányt, amit most képviselünk, azt remélhetőleg tudjuk majd tartani.
Császár Pétert, a MOL Petrol Kémia vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A török áramlat gázvezeték karbantartása miatti nyári leállás nem okoz fennakadást a gázellátásban, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Hortai Olivér. Az energetikai szakértő beszélt arról is, milyen hatásai lehetnek az ukrajnai gázexport tiltásnak. Szabó Gergő összeállítása.
Júniusban karbantartás miatt leáll a török áramlat gázvezeték, amelyen keresztül Magyarország orosz földgáz importjának mintegy 70%-a érkezik. Az üzemeltető közlése szerint a karbantartás június 2-án kezdődik, és a tervek szerint 8 napon át tart majd. A leállás nem okozhat fennakadást a gázellátásban, mondta Hortai Olivér, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetője, a Fidesz-KDNP országos listájának 222. helyén szereplő szakértő.
Minden gázvezeték esetében vannak kisebb és általában évente egy nagyobb karbantartási időszakok. A török áramlat gázvezetéket az idei évben várhatóan június 2-ától 8 napra állítják le, hogy nagy karbantartást végezzenek rajta. Ebben semmi szokatlan nincs, talán annyi a különlegessége a korábbi évekhez képest, hogy valamivel előbb történik a nyári időszakban ez a nagy karbantartás, de ez sem tekinthető különösebben szokatlannak. A földgázszállító ezt több hónapra előre bejelenti. Ennek megfelelően a 8 napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők, a tárolók tudnak előre készülni. Magyarország összeköttetése a szomszédos országokkal nagyon jó. Szlovénia kivételével minden szomszédunkkal össze vagyunk kötve, és most már Szlovénia esetében is bejelentették a határokon átnyúló vezeték beruházását a következő években, már ez is megépülhet. Ráadásul Magyarországnak van saját gázkitermelése is, ez a tavalyi évben több éves rekordot döntött. Magyarország évente kb. 8,5 milliárd köbméter gázt fogyaszt, de ezekre előre felkészülnek a piaci szereplők, ez nem okoz tipikusan semmilyen zavart vagy nehézséget.
Hortai Olivér arról is beszélt, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltotta az Ukrajnába irányuló földgázszállítást.
A technikai megvalósítást illetően a megoldása a gázszállítások korlátozásának az lesz, hogy a harmadik negyedévtől kezdődően az érintett vállalat nem írt ki a határkeresztező kapacitásokra a tendereket, azaz, hogyha Ukrajna nem nyitja újra a barátság vezetéket, akkor a harmadik negyedév elejétől a vállalatok nem tudnak majd gáz szállítani Ukrajna irányába. Így egyfelől megnő Magyarországon a betárolható földgáz mennyisége, másfelől Ukrajnának jelentősen szűkülnek az import kapacitásai. A tavalyi évben Ukrajna gáz importjának 45%-a Magyarországon keresztül érkezett. Ukrajna a tavalyi évben kb. 19 milliárd köbméter gáz fogyasztott, abból 6,5 milliárd köbméter volt az import, és körülbelül 3 milliárd köbméter érkezett Magyarország irányából. Az anyagi kiesés tekintetében sem magyar, sem ukrán félről nem igazán lehet azt pontosan megjósolni, hogyha ez ténylegesen megvalósul, akkor mekkora a kiesést okoz ez a két oldalon. Egyrészt Magyarország exportja csökken, ami anyagi értelemben valamekkora kiesést okoz, de hogyha a szereplők betárolják a gázt, és ezt mondjuk később exportálják, akkor ez csak egy időbeli eltolódást jelenthet. Ukrajna kénytelen máshonnan gázt vásárolni, az, hogy ezt mekkora pluszköltségen teheti meg, az elsősorban azon múlik, hogy akkor, amikor a gázra szüksége van, amikor azt megvásárolja, milyen lesz az árkörnyezet.
Hortai Olivér hozzátette, a jelenlegi kiszámíthatatlan nemzetközi helyzetben nem lehet tudni, hogy nyáron az európai gáztőzsdéken milyen árakat határoznak meg.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!